Imádkozzunk. A mi segítségünk legyen Istentől, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök, igaz Isten. Amen. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi Atyánktól, és a mi Urunk Jézus Krisztustól, aki adta önmagát a mi bűneinkért, hogy kiszabadítson minket a jelen való gonosz világból, Istennek és a mi Atyánknak akarata szerint, akinek dicsőség örökkön örökké. Amen. Énekeljük a 456. ének első három versét. A 456. ének első verse így kezdődik: Szent vagy, szent vagy, szent vagy, mindenható Isten. Kedves testvéreim, Istenek igéit, amint az írva található Pál apostolnak a korintusbeliekhez írott levél második levelében, a negyedik részben, a 14-től a 18-ig terjedő versekben. Mert tudjuk, hogy aki feltámasztotta az Úr Jézust, az Jézussal együtt minket is fel fog támasztani, és maga elé állít veletek együtt. Mert minden értetek van, hogy a kegyelem sokasodjék, és egyre többen adjanak hálát az Isten dicsőségére. Ezért tehát nem csüggedünk. Sőt, ha a külső emberünk megromlik is, a belső emberünk mégis megújul napról napra. Mert ami pillanatnyi kis szenvedésünk minden mértéket meghaladó nagy örök dicsőséget szerez nekünk. Mivel nem a láthatókra nézünk, hanem a láthatatlanokra. Mert a láthatók ideig valók, a láthatatlanok pedig örökké valók. Kegyelem Istenet tegye áldottá az ő igéjét, hogy Krisztusnak beszédbe lakozzék bennünk gazdagon, mi pedig sok és áldott gyümölcsöt teremünk az ő dicsőségére. Gyertek testvéreim, imádkozzunk! Úristen, örökkévaló és mindenható Atyánk, íme egybegyűltünk itt és a szentek egyességében, az angyalok és ízvezőt lelkek társaságában, trónusod elé visszük áldozatunkat. Megvalljuk és megismerjük szent felséged előtt, hogy mi szegény bűnösök vagyunk. Bűnben fogantatva hajlandunk minden rosszra, és soha meg nem szűnünk áthágni szent rendeléseidet. Mikor ezt cselekedjük, igazságos ítéletedből romlást és kárhozatot vonunk magunkra. Mindazáltal, Uram, bánjuk, hogy téged megbotránkoztattunk, és kárhoztatjuk magunkat és bűneinket, igaz bűnbánattal kérve, hogy a te kegyelmed jöjjön segítségül minékünk. Alázattal kérünk, szerető, irgalmas Atyánk, hogy könyörülj rajtunk. Töröld el bűneinket, növeld és sokasíts meg rajtunk napról napra szent lelked ajándékait, hogy igaz bűnbánatunk teremje a megtérés gyümölcseit, amelyek kedvesek terültebb. Vallást teszünk azért a te színed előtt, hogy egyszülött fiadba, ami Urunk Jézus Krisztusba vetjük egyedül hitünket és reménységünket. Bizonyosak lévén afelől, hogy hitáltal részeseivé lehetünk a te benne kijelentett kegyelmednek, melyet adj meg nekünk itt és az örökké valóságban. Az ő nevéért. Amen. Bűneink megvallása és hitünkről való bizonyságtételünk után halljuk meg Isten kegyelmes válaszát az ő igéje által. Úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogyha valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Amen. Énekeljük a 459. ének első három versét. A 459. ének első verse így kezdődik: áldó hatalmak oltalmában rejtve. Mennyei felséges Istenünk, mennyei királyunk, áldjuk és magasztaljuk a Te százszor szent nevedet. Áldjuk és magasztaljuk azért, mert Te adsz magaslatokat a mi életünkben, de alázattal megköszönjük neked a mélységeket is, azokat a dolgokat, amik előre visznek minket, amik segítenek minket, amik segítenek abban, hogy egyre inkább közelebb kerüljünk hozzád. Istenünk, Te látod azt, hogy annyit futkosunk, annyit szaladrálunk. Te látod azt, Istenünk, hogy olyan sokszor nem is akarunk elcsendesedni, mert félünk önmagunkkal szembenézni, félünk szembenézni veled, félünk belenézni a Te szemednek a tükrébe, mert félünk attól, hogy mit fogunk ott látni önmagunkról. Sokszor, Istenünk, nem akarjuk azt, hogy Te megpirongass minket, nem akarjuk azt, hogy Te rámutass a mi bűneinkre, vagy taníts minket, mert akkor tudjuk, hogy választás elé állítasz, és tudjuk, hogy olyankor azt akarod, hogy döntsünk, és mi olyan sokszor nem akarunk dönteni, Istenünk, hanem inkább nem nézünk veled szembe. Arra kérünk téged, hogy bocsáss meg ezt nekünk. Urunk, azért vagyunk itt, hogy most nézzünk bele a tükörbe. Nézzünk bele a Te igédnek a tükrébe. Nézzünk bele, Urunk, a Te tiszta szemedbe, ami mutatja azt, hogy kik vagyunk mi. Istenünk, Te látod azt, hogy gyarló, bűnös emberek vagyunk, akik naponta elbukunk, akik nem tudunk megállni, akik lehet, hogy ígérgetünk és fogadalmakat teszünk, és nem tudjuk megtartani. Akik egyfolytában törekszünk dolgokra, és elbukunk, és felállunk, és megint elbukunk, és megint felállunk. De köszönjük neked, Istenünk, hogy Te így szeretsz minket, ahogy ilyenek vagyunk, és ahogy vagyunk. Köszönjük, hogy Te vagy az, aki megfogod a mi kezünket. Köszönjük, hogy a Te hatalmas kezed az az áldó hatalmak, aminek az oltalmában vagyunk. Áldott légy ezért, Urunk. Istenünk, most is itt a Te szent házadba, a Te oltalmadba vagyunk. És Istenünk, arra kérünk téged, hogy nem tudjuk, hogy mit hoz a jövő, de tudjuk azt, hogy mi van a jelenünkben. És segíts minket szembenézni önmagunkkal. Segíts minket most szembenézni veled. Segíts minket, hogy nyújtsuk mi is a kezünket, ne csak Te, hanem nyújtsuk kifeléd a kezünket, és akarjunk követni téged. Köszönjük, hogy Te szólni akarsz hozzánk, köszönjük, hogy Te tanítani akarsz, és Te alig várod, hogy eljöjjünk ebbe a Te szent házadba, és eljöjjünk erre az órára, és leüljünk a Te lábaid előtt, hogy taníthass minket. Bocsáss meg, hogy olyan sokszor valóban csak vasárnap egy órára jövünk, és meghallgatunk gyorsan, megtisztogatjuk egy kicsit a lelkiismeretünket, és szaladunk tovább. Istenünk, kérünk téged, hogy ne engedj minket nyugodni, és ne engedj, hogy a mi lelkünk megnyugodjon ettől az egy órától. De arra kérünk téged, hogy táplálj minket, arra kérünk téged, hogy segíts minket, hogy belőled erőt gyűjtsünk. Annyira szükségünk van az erőre, annyira szükségünk van a Te jelenlétedre. Hiszük és tudjuk, Istenünk, hogy Te megígérted, és Te a Te lelkeddel itt vagy közöttünk. Áldott légy ezért, mennyei Atyánk. Amen. Énekeljük a 425. ének első és második versét. A 425. ének első verse így kezdődik. Hinni taníts, Uram, kérni taníts. Thank you. Hallgassátok meg, kedves testvéreim, Istenek igéit, amely által ebben az órában szól mi hozzánk, amint az írva található a 73. Zsoltárban. Olvasom Istennek igéjét a 73. Zsoltárból, mivel hosszabb az ige, ezért kérem a gyülekezetet, hogy ülve hallgassa. Milyen jó az Isten Izraelhez, a tiszta szívűekhez. De az én lábam majdnem megcsúszott. Kis hián elestem jártomban, mert felindultam a kérkedők miatt, látva a bűnösök jólétét. Mert halálukig sincsenek kínjaik, és kövér a testük. Nincs részük az emberek gyötrelmében. Nem érik őket csapások, mint más embereket. Ezért a kevésség nyakláncát hordják, és az erőszak köpenyébe burkoloznak. Jó módjukban kérkedve néznek szét, szívükben öntelt gondolatok járnak. Gúnyolódnak, gonoszul beszélnek, elnyomással fenyegetőznek, dőfösen. Az ég ellen is feltálják szájukat, nyelvükkel megszólják a földet. Ezért fordul feléjük a nép, és mohón isszák szavaikat, mint a vizet. Ezt mondják, honnan tudná ezt az Isten? Lehet-e tudomása erről a felségesnek? Imé ilyenek a bűnösök. Háborítatlanul gyarapítják vagyonukat szüntelen. De én hiába tartottam tisztán a szívemet. Hiába mostam kezemet ártatlanságomban, mert csapások értek minden nap, fenyítések minden reggel. Már arra gondoltam, hogy én is úgy beszélek, mint ők, de akkor megtagadtam volna fiaid nemzetségét. Elgondolkoztam rajta, meg akartam érteni, de túl nehéznek tűnik nekem. Végül elmentem Isten szent helyére, és megértettem, hogy ilyen végük lesz. Bizony sikamlós talajra állítottad, és pusztulásba döntöd őket. Hogy fognak elpusztulni egy pillanat alatt? Végük lesz, semmivé lesznek rémületükben. Mint ébredés után az álomkép, úgy tűnik el képük, ha fölserkensz, Uram. Ha keseregne a szívem, és sajogna a bensőm, akkor olyan ostoba és tudatlan volnék veled szemben, mint az állat. De én mindig veled leszek, mert te fogod jobb kezemet. Tanácsoddal vezetsz engem, és végül dicsőségedbe fogadsz. Nincs senkim rajtad kívül a mennyben, a földön sem gyönyörködöm másba. Ha elenyészik is testem, és szívem szívemnek kősziklája, és örökségem te maradsz, Istenem örökké. Bizony elpusztulnak azok, akik eltávolodnak tőled. Kiirtod mindazokat, akik elhagynak téged. De nekem olyan jó Isten közelsége. Uramat, az Urat tartom oltalmamnak. Hirdetem minden tettedet. Kedves testvéreim! Bizonyára ezen a héten volt valaki, aki megkérdezte tőletek, megkérdezte tőled személyesen, hogy hogy vagy. Ez egy olyan kérdés, amit naponta fel szoktunk tenni egymásnak. Megyünk el egymás mellett az úton, és megkérdezzük, hogy hogy vagy. Nagyon érdekes volt számomra megtapasztalni kint Angliában, hogy jönnek az emberek, és kérdezik, hogy hogy vagy, de a választ egyáltalán nem várják meg, hanem mosolyognak egyet, és elmennek mellettem. És akkor ráébredtem, mikor párszor ez megtörtént, hogy igazából nem érdekel senkit az, hogy én hogy vagyok. Csak megkérdezik udvariasságból, mint hogyha köszönnének. És ugye azon is elgondolkozhatunk, hogy hány fajta választ adunk erre, hogy hogy vagyok. Nagyon sokan azt mondják, hogy hát a bajokat leszámítva jól. Vagy vannak mások, akik csak egyszerűen annyit mondanak, hogy jól vagyok, mert hosszú lenne elmagyarázni.
Vagy mások azt mondják, amikor azt kérdezik, hogy hogy vagy, hogy hosszú, hagyjuk. Inkább ne beszéljünk róla. Inkább tegyünk mindenfélét, tegyük a dolgunkat, tegyük ezt, azt, szaladjunk, menjünk ide, menjünk oda, csak ne kelljen válaszoljunk erre a kérdésre, hogy hogy vagyok. És most itt, az Isten házában, Isten tőled és tőlem azt kérdezi, hogy hogy vagy. Isten most leültet minket. Leültet egy órára, és azt mondja nekünk, hogy válaszolj erre a kérdésre. Ne fuss el a kérdés elől. Ne mondd azt, hogy köszönöm, jól vagyok. Ne mondd azt, hogy hosszú, és bele se akarok gondolni, hogy hogy vagyok. Hanem Isten leül melléd, és szeliden megkérdi tőled, hogy mondd el őszintén, hogy vagy. Mondd el őszintén, nézd úgy igazán magadba, és mondd el nekem, hogy hogy vagy. Biztos vagyok benne, hogy vannak olyanok a gyülekezetben, akik megtapasztalták, hogy milyen az, amikor elmennek egy lelki gondozóhoz. Milyen az, amikor bemennek egy szobába, ahol jelen van a lelki gondozó, jelen van Isten, és jelen van ő. És ott vannak egy órán keresztül, és egy órán keresztül erre a kérdésre próbálják találni a választ, hogy hogy vagy. És ugye milyen jó érzés, amikor kialakul egy ilyen sziget, ahova mehetek. Elmehetek hetente valahova, ahol találkozhatok Istennel, és ahol Isten azt kérdi tőlem, hogy hogy vagyok. És lehet, hogyha most őszintén magadba nézel, és nem a viharra, meg a sok mindenre figyelsz, ami ott van benned, akkor lehet, hogyha mélyen oda benézel, akkor most sírva fakadnál. És lehet, hogy azt mondanád, hogy Uram, nem vagyok jól. Uram, olyan össze-vissza vagyok. Uram, annyi minden ott van az életemben, amivel nem tudok mit kezdeni. Vagy lehet, hogy azt mondanád, hogy Uram, őszintén nem tudom, hogy vagyok. Nem tudom, hogy milyen választ adjak neked, mert nagyon szeretnék hálás lenni neked. Nagyon szeretném azt, hogyha valóban a hála jellemezni az életemet, de nem akarod szemet hunyni azok felett, a dolgok felett, amik nehézségek az életemben. Uram, nem tudom, hogy hogy vagyok. Érdekes volt számomra megtapasztalni most az utóbbi időben, amikor a babát elveszítettem. Mentem az utcán, és nagyon kedvesen az emberek megkérdezték tőlem, hogy hogy vagy. És ott volt mellettem a testvérem, és ahogy mentünk ketten, mondtam az embereknek, mosolyogtam, és mondtam, hogy jól vagyok, köszönöm. És a testvérem megállított, és azt kérdezte tőlem, hogy miért mondod azt, hogy jól vagy? Te amikor azt mondod, hogy jól vagy, most hazudtál. Miért kell ezt mondani, hogy jól vagy? Mondd azt, hogy köszönöm szépen, nem vagyok túl jól, de próbálom összeszedni magam. És elgondolkoztam ezen, hogy ez milyen igaz. Milyen igaz az, hogy nem biztos, hogy jól vagyok, Uram, de próbálom összeszedni magam. Milyen fontos az, amikor Isten előtt megállunk, hogy őszintén tudjuk elmondani, hogy Uram, ez vagy az van bennem. Hogyha a zsoltárost megkérdeznénk, ahogy elolvastuk a zsoltárt végig, megkérdeznénk a zsoltárost, tehát feltennénk ezt a kérdést, hogy hogy van, akkor azt mondhatnánk, a zsoltár elején biztos azt válaszolta volna, hogy hát nem túl jól, mert egy kicsit fel vagyok háborodva, nem is kicsit, hanem elég nagyon. Fel vagyok háborodva az igazságtalanság miatt. És Uram, miért engeded azt a sok igazságtalanságot ebbe a világba? Miért engeded, hogy az, aki nem követ téged, az, aki gazdag, akinek mindene megvan, az nem szenved, és én, aki követlek téged, aki folyamatosan melletted vagyok, teszem a te akaratodat, én viszont szenvedek. Uram, miért? Miért engeded ezt? És nagyon érdekes, hogy azt mondja a zsoltárjáról, hogy elgondolkoztam egy pillanatra, hogy ha nem így éltem volna, akkor lehet, hogy én is olyan jól lennék, mint ők. De mit tesz a zsoltáros? Azt olvasod, hogy végül elmentem Isten szent helyére. Elkezdtem zúgolódni, Elkezdtem mondani Istennek, hogy ez nem helyes, ez így nincs jól, de végül elmentem Isten szent helyére. És ez a legfontosabb dolog, hogy az Isten szent helyén, akkor, amikor zugolod, akkor, amikor csomó kérdés van benned, amire nem kapod a választ, menj el az Isten szent helyére. És hogyha megfigyeljük ezt a Zsoltát, ami után azt mondja, hogy elmentem az Isten szent helyére, teljesen másképp kezd beszélni. Az Isten szent helyén minden megváltozik. Mert az Isten szent helyén Istennel találkozol. És amikor Istennel találkozol, akkor látod igazán, hogy hogy vagy. És hogyha megkérdeznénk a Zsoltárost, amikor az Isten szent helyénél van, hogy hogy van, akkor valószínűleg azt mondta volna, hogy köszönöm, most már jól vagyok. És miért vagyok jól? Azért, mert nincs igazságtalanság? Dehogy nem. Pont úgy ott van az igazságtalanság. De miért vagyok jól? Azért, mert melletted vagyok, Uram. Van Pintér Bélának egy új éneke, egy nagyon-nagyon szép éneke, ami arról szól, hogy megmásztam már a megfelelésnek a hegyét, mindent megpróbáltam, Uram, kerestem a válaszokat, kínlódtam az életbe, és a refrén azt mondja, hogy egyedül csak te, így egyszerűen csak te. És nekünk ebben az életben ide kell eljutni. Ide kell eljutni, hogy Uram, egyedül csak te, így egyszerűen csak te. Hogy vagyok? Akkor, amikor te betöltöd az űrt az életembe, akkor jól vagyok. Nagyon érdekes az is, hogy a Zsoltárosnál megfogalmazódik a múlt, a jelen és a jövő. Azt mondja a Zsoltáros, ugye, hogyha a múltat nézzük, akkor lehetne mondani azt, hogy azt kérdi ez az ember, hogy ha nem ezt tettem volna, ha nem így éltem volna, akkor mi lett volna? Mondja, hogy ez milyen igaz a mi életünkben, hogy hányszor feltesszük a volna kérdéseket. És nagyon érdekes, hogy a volt és a volna között óriási a különbség. Mert a volt az egy olyan esemény, ami már lejárt. Ami igenis ott volt az életemben, annak úgy helye volt az életemben, de az már lejárt. A volna viszont az ott van most is az életemben. Ott van most is bennem, hogy mi lett volna, ha. És hányszor marcangol a múlt, mi lett volna, ha nem ehhez az emberhez megyek férhez. Mi lett volna, ha nem ezt a munkahelyet választom. Mi lett volna, ha nem ezt az életstílust választom. Mi lett volna, ha nem ezt a hivatást választom. És hányszor, hány házasság összetörik pont ezért, mert az ördög ki akarja használni a mi lett volna, ha kérdéseket az életünkbe, és elkezdünk vájkálni a múltba, és próbáljuk elképzelni az életünket, azért, mert feltesszük a kérdést, feltesszük nekünk, hogy hogy vagy, és lehet, hogy nem tudsz úgy felelni, hogy hát köszönöm szépen, nagyon jól, és akkor visszamegyünk a múltba, és keressük, hogy mi lett volna, ha. Hány kapcsolat megromlott a mi lett volna, ha kérdésektől. Mert utána jött a lázadás. És utána jön az, hogy hát akkor tegyek valamit. Dobjam el azt a másik embert. Hát miért kell nekem? Miért kell nekem vele élni? Mi lett volna, ha? És nagyon sokszor marcangol a mi bűnünk. Mi lett volna, ha? Akkor azt nem teszem meg. Mi lett volna, ha? Akkor elmegyek ahhoz az emberhez. Lehet, hogy nem lett volna túl késő. Mi lett volna, ha kimondtam volna azt a két kedves szót? Akkor lehet, hogy másképpen alakult volna az életünk. Lehet, hogy másképpen alakultak volna a kapcsolataink. Mi lett volna, ha abban vagy abban a helyzetben más személyiség lettem volna, és másképp viselkedtem volna? És nem tudjuk azt mondani, hogy köszönöm, jól vagyok. Azért nem tudjuk mondani, mert ott van a múlt, és folyamatosan marcangol minket. És folyamatosan visszatérnek ezek a kérdések. És az nem segít nekünk. Ez nagyon általános a mi életünkben. És nagyon érdekes az a kérdés is, hogy miért kell nekem jól lenni? Nagyon érdekes, hogy az ember mindig arra törekszik, hogy jól legyen. És az is érdekes, hogy a jólétet a legtöbb ember a gazdagságban látja, abban, hogy jó családja van, hogy jól működnek a kapcsolatai, hogy esetleg vannak gyerekei, hogy beteljesedett élete van. Hányszor mondjuk azt, hogy ez az ember jól van. Miért? Mert kívülről olyan szépnek tűnik minden, és akkor ő jól van. Ő jól van, mert ő gazdag. Ő jól van, mert neki van családja. Ő jól van, mert neki gyerekei vannak. Ő jól van, mert egészséges. És lehet, hogy Isten felteszi azt a kérdést nekünk, hogy miért kell mi minden áron jól legyünk? Miért fontos az, hogy jól legyünk? És megkérdeztetjük magunktól, hogy vajon vannak-e alkalmak, amikor Isten igenis azt akarja, hogy ne légy jól. Igenis azt akarja, hogy ne tud azt mondani, hogy jól vagyok. Hanem azt tud mondani, hogy nem, nem vagyok jól. Nem vagyok jól, mert érzem, hogy változtatni kéne valamit. Akkor fog változni az életed, hogyha lesznek olyan alkalmak, amikor nem vagy jól. Mert amikor nem vagy jól, az piszkál téged, és az változásra indít téged. Olyan jó és hálát adhatunk azokért az alkalmakért, amikor azt mondjuk, hogy Uram, nem vagyok olyan jól. Mert hogyha mindig jól lennénk, akkor lehet, hogy a szakadék végén észrevennénk azt, hogy most már zuhanunk. Múltban való áskálódás, ez az első. Hogyha figyeljük tovább a Zsoltárt, akkor nagyon érdekes, hogy azt mondja, hogy fogod a jobb kezem. Én azért vagyok jól, mert te fogod a jobb kezem. A jelen. Hányan vagyunk úgy, hogy nem akarjuk megélni a jelent? Hány ember van, aki nem akar szembesülni a jelenével? Nem akar szembesülni a jelennel, mert ha szembesülne vele, nem biztos, hogy kibírná. És akkor inkább a múltban él, vagy inkább a jövőben él, de nem akar szembesülni azzal, ami van az életében. Fél tőle, menekül tőle, fut tőle. És akkor rengeteg dolgot tesz, mindent tesz, csak ne kelljen válaszolni erre a kérdésre, ne kelljen leülni, és ne kelljen ma foglalkozni ezekkel a dolgokkal. Ugye mennyire jellemzi a mi életünket a halogatás? Majd holnap. Majd holnap leszokom az alkoholról. Majd holnap leteszem a függőségeimet. Majd holnap többet foglalkozom a családommal. Majd holnap jobban odafigyelek a kapcsolataimra. Majd holnap egészségesebben élek. Majd holnap egy picit rendszeresebb leszek. Ma még nem tudok, ma nem, de majd holnap. És halogatunk. És azzal, amivel nem akarunk ma szembenézni, azt halogatjuk egyfolytában. És hogyha őszintén magunkban nézünk, akkor biztos van egy-két olyan területe az életünknek, amit folyamatosan halogatunk. Ma nem tudok szembenézni, majd holnap. A Scarlettbe, ugye ebbe a könyvbe is ez van, hogy nem ma. Ma nem bírnám elviselni, majd holnap. Minden majd holnap. És hány élet tönkre megy? Mert elérkezik az a holnap, és ráébred arra, hogy elrontottam a kapcsolataimat. Ráébred arra, hogy alkoholista vagyok. És már nem megy. Ráébred arra, hogy feleség vagy férj nélkül maradtam, mert folyamatosan azt mondtam, hogy majd holnap foglalkozok ezzel a dologgal, és nem ma. Érdekes, hogy a Bibliában több hely van, ahol Jézus megerősíti a mának a fontosságát. Ami mindennapi kenyerünket ad meg nékünk ma. És ezzel Isten azt üzeni nekünk, hogy ne aggodalmaskodj a holnap felől. Isten ma meg fogja neked adni arra, amire szükséged van, de ma fogja megadni. Vagy ott van Zákeus története. Mikor azt mondja neki Jézus, hogy ma veled vacsorálok. Zákeus, ma szembenézem a dolgokkal. Ma veled akarok vacsorálni. És lehet, hogy Isten ma mondja neked, most mondja neked ebben a percben, mert a ma ez most, ez a perc, azt mondja neked, hogy én ma veled akarok vacsorálni. Én ma oda akarok költözni a te életedbe. Én ma ott akarok lenni a te családoddal. Ma, most kell neked dönteni. És azt mondja Jézus a Latornak, hogy még ma velem leszel a paradicsomban. És eljön ez a nap, ez a ma, amikor mindannyiunk életében a legfontosabb az lesz, hogy még ma veled legyek, Uram, a paradicsomba. Ugye, hogy mennyire fontos ez a ma? Mennyire fontos az, hogy nem a múltban és nem a jövőben élek, hanem ebben a mában? És miért fontos még? Mert ebben a mában, ebben remény van. Igenis, ma még változtathatok a kapcsolatokon. Ez a pillanat, a ma még velem van. Igenis, ma még letehetem a poharat. Nem mondjam azt, hogy már túl késő, nekem már annyi. Nem, ma még megtehetem. Ma még esélyem van rá. Nem mondjam azt, hogy nem ér semmit már a házasságom, válni kell. Nem, ma még lehet. Nem mondd azt, hogy nekem már túl késő. Az ének is azt mondja, ma még lehet, ma még szabad. Borulj le a kereszt alatt. Isten azt mondja neked, hogy ma veled fogok vacsorálni. Ma még lehet. És ezért nagyon fontos, testvéreim, azt, hogy megragadjuk a már. És ott van a jövő, azt mondja, hogy tanácsoddal vezetsz engem. A jövőbe tanácsoddal vezetsz engem. Milyen fontos a reménység a mi életünkben. Milyen fontos a biztonság. Folyamatosan a múltba próbálunk kapaszkodni, és azt próbáljuk mondani, hogy próbáljuk bebiztosítani magunknak, hogy biztos ez, ha meg lesz, akkor ez jó lesz. És kapaszkodókat keresünk. És egyfolytában földi kapaszkodókat keresünk az életben. Mert nekünk nagyon fontos a biztonság. De az egyedüli biztonságunk, az Isten. Nagyon érdekes, hogy ott van a Pál és Sillár példája, amikor a börtönben vannak, és 6 órakor beviszik őket a börtönbe, kalodába zárják, és tudjuk azt, hogy 12-kor elkezdenek énekelni, és 12-kor szabadulnak meg. És feltehetnénk a kérdést, hogy hát Isten úgy is tudta, hogy meg akarja őket szabadítani. Akkor miért kellett várni 6 órától 12 óráig? Azért, mert ez a két ember el kellett jusson oda, hogy kezdje el dicsőíteni Istent. Azok között, a körülmények között, amiben voltak, a reménységüket Istenbe vessék, és kezdjék el dicsőíteni Istent. És amikor Istenre fókuszáltak, elkezdtek Istenre figyelni, akkor megnyíltak a börtön ajtajai. Ezért nagyon fontos a testvéreim a mi életünkben. Ez az egyedül csak te, Uram, csak te. És az egyedüli reményem, Uram, csak te vagy. Csak beléd vethetem a reménységemet, senkiben és semmi másba. Ugye ott van a mi földi testünk, és a földi testünk egy kicsit félelemmel tölt el. A lekcióban is felolvastam a földi meg a mennyei, a külső meg a belső ember. És azt olvastuk, hogy a külső ember egyfolytában romlik. A külső ember egyfolytában romlik, és ez félelemmel tölti el az embert. Akkor, amikor próbálok tenni valamit, és nem tudom megtenni, érzem azt, hogy az elmém is lehet, hogy a lelkem megtenni, de a testem nem bírja megtenni. Ez pánikkal tölti el az ember. Nem tudok uralkodni a testemen. Mi történik itt? Ez egy nagyon félelmetes dolog. És mindnyájan meg fogjuk ezt tapasztalni, vagy már tapasztaljuk, hogy mit jelent az, hogy a külső ember egyfolytában romlik. De tudjátok, hogy mi a csodálatos? Az, hogy a belső embered viszont egyfolytában megújul. Hogyha egyedül csak te, Uram, csak te egyedül, akkor a belső embered egyfolytában újul. Nagyon érdekes a Mózes történetében. Mózesről azt mondják, hogy ő volt a legszelidebb ember. Azt írja a Biblia, hogy ő a legszelidebb ember. Hát hogy lehet a legszelidebb ember valaki, aki úgy kezdi a pályafutását, hogy megöli az egyiptomit? Milyen szelídség van egy gyilkosságban? És mi történik Mózessel? A külső ember, de a belső embere egyre inkább meggyógyul. És Mózesből, a gyilkosból élete végére eljut oda, hogy azt mondja, hogy a legszelidebb ember lett. És ez a mi reménységünk. Az a mi reménységünk, hogy igenis változhatunk. Az a mi reménységünk, hogyha Istenbe kapaszkodunk, és ahogy azt mondjuk, hogy Uram, csak Te, egyedül csak Te, akkor ez azt jelenti, hogy nap mint nap a belső embered megújul. És lehet, hogy külsőleg, főleg a nők általában, amikor benéznek a tükörbe, belenéznek a tükörbe, és látják, hogy megjelenik itt egy ránc, ott egy ránc, akkor elkezdek pánikolni, hogy jaj, mi lesz így velem? De a belső embered egyre inkább újul. És ez a reménységünk. És a másik reménységünk az örök élet reménysége. Olvastam egy történetet egy nőről, aki az unokája írja, vagyis a lánya írja rá róla, hogy az édesanyja bármit tett, mindig kinézett az ablakon. Két tányér elmosogatása közben kinézett az ablakon. Amikor vacsoráztak, kinézett az ablakon. Amikor mesét olvasott, miután elolvasta a mesét, kinézett az ablakon. És éveken keresztül, minden nap, minden egyes cselekedete után kinézett az ablakon. És leírja ez az ember, hogy 3 év után hazajött édesapám a fogságból. Ez a csodálatos várakozás. A reményteljes várakozás. És nekünk ilyen reményteljes várakozásunk van. És mit várunk? Az, hogy a belső emberünk megújul, és az örök életet, az örök lakást. És nagyon érdekes, elgondolkoztam ezen, hogyha őszintén magunkba nézünk, hányan vetjük ebbe a mi reménységünket? És hányan mondjuk azt, hogy Uram, én ezt várom, várom ezt az örök lakást. Inkább félelemmel tölt el minket. Félelemmel, mert nem ismerjük, hogy mi van ott. Félelemmel tölt el, mert mi van, ha mégse létezik? Mi van, hogyha egész életemet valamiben hittem, ami nem létezik? Hol van a mi reménységünk? Mennyire jellemzi a mi életünket ez a fajta igazi reménység? Olyan sokszor elbukunk ebben. De a Zsoltáros azt mondja, hogy tanácsoddal vezetsz engem, és a jobb kezem fogod. És lehet, hogyha megkérdik tőled és tőlem ezután, hogy hogy vagy, akkor azt fogjuk mondani, hogy ott vannak a bajok az életemben, de Isten kegyelméből jobban vagyok, mint ahogy megérdemelném. Jobban vagyok, mint ahogy megérdemelném, mert egyedül csak Te. Mert egyedül, Uram, Te ott vagy velem. És nekem az a fontos, és én akkor vagyok jól, amikor Te ott vagy velem. És nagyon sok ember azt mondja, de ez nem fair, ez nem igazságos dolog. Én akkor vagyok jól, amikor jól érzem magam a bőrömben, amikor minden rendben van a családommal, amikor van a pénz a pénztárcámban, amikor van munkám, amikor biztonság van az életemben, de én ekkor vagyok jól. És Isten azt mondja, hogy nem. Te akkor vagy jól, amikor az életedben az űr kitöltődik. Az Isten űr kitöltődik. Te akkor leszel jól, amikor azt tudod mondani, hogy Uram, Te itt vagy. Uram, ezek mind ott vannak az életemben. Nem működik jól a családi életem, nem működik túl jól a párkapcsolatom, nincsen gyerekem, lehet, hogy pénzem sincsen, nincs munkahelyem, nem tudom, hogy mi lesz, de Uram, Te itt vagy. Uram, egyedül csak Te. És hogyha ezt ki tudod mondani, akkor betöltődik az Őr az életedbe. És akkor valóban tiszta szívvel tudod azt mondani, hogy Uram, vannak gondok az életemben. Nem az, hogy a bajokat leszámítva jól, hanem Uram, vannak gondok az életemben, de a Te kegyelmedből, a Te jelenléted miatt jobban vagyok, mint ahogy azt érdemelném. Amen. Énekeljük a 423. ének első és második versét. A 423. ének első verse így kezdődik, csak vezess Uram végig és fogd kezem. Felséges Istenünk, köszönjük Neked azt, hogy Te megállsz középen, és megkérded tőlem személy szerint, hogy hogy vagyok. Megkérded mindannyiunktól személy szerint, hogy hogy vagy. Istenünk, segíts minket, hogy ne meneküljünk. Segíts minket, hogy ne meneküljünk egy rövid válaszba, ne meneküljünk a különböző cselekvésekbe, ne meneküljünk abba a sok mindenbe, amit a világ kínál nekünk, hanem őszintén álljunk meg előtted, és mondjuk el, Urunk, azt, hogy hogy vagyunk. Istenünk, Te látod, hogy olyan sokszor valóban arra törekszünk, hogy több pénzünk legyen, arra törekszünk, hogy jók legyenek a kapcsolataink, arra törekszünk, hogy jó legyen a mi életünk, és tudjuk, Istenünk, hogy ez nem baj, hogy ez jó, hogyha mi törekszünk, de tudjuk azt is, hogy az élet nem ilyen egyszerű. És igenis mindannyiunk életében ott vannak a gondok, ott vannak a bajok, ott vannak azok a dolgok, amivel igenis szembe kell néznünk. Istenünk, arra kérünk Téged, hogy mutasd meg, hogy mi az, amivel szembe kell néznünk, és ne engedd, hogy fussunk tovább. Ne engedd, hogy fussunk előleg, és ne engedd, hogy fussunk el a mától, és vagy a múltba, vagy a jövőbe meneküljünk. Istenünk, arra kérünk Téged, hogy segíts meg minket, hogy tudjuk megérteni ma a Te akaratodat. Hogy lássuk ma a Te akaratodat, ami életünkre nézve. Istenünk, arra kérünk, hogy segíts minket, hogy tudjunk eljutni odáig, hogy őszintén, ahogy a Zsoltáros mondja, hogy Uram, lehet, hogy fel voltam háborúzva, de eljöttem a Te szent helyedre, eljöttem a Te szent házadba, és oda mentem minden felháborodásommal, minden kérdésemmel, odafordultam hozzád. Hát, hogy tiszta szívünkből tudjuk elmondani, hogy megtapasztaltam, Uram, hogy csak Te, hogy egyedül Te vagy, és egyszerűen csak Te, és nincs más válasz, és nincs más út, csak egyedül Te, és csak egyedül Te tudod ezt az űrt az én életemben kitölteni. Istenünk, kérünk Téged, add, hogy lássuk meg ezt az űrt, és valóban vele akarjuk kitölteni. Add, hogy boldogan, vagy megelégedetten, örömmel, ne boldogan, hanem örömmel a szívünkbe, tudjuk azt mondani, hogy Uram, azért, mert Te vagy. Azért, mert Te ott vagy. Akármilyen legyen a családom, a kapcsolataim, a munkám, az anyagi helyzetem, önmagam, a bűneim, az a sok-sok nyomorúság, amit emberként magamba hordok, akármilyen legyen, Uram, de azért, mert Te ott vagy. Ezért én azt tudom mondani, hogy jól vagyok. Körülményeimtől függetlenül. Mert Te ott vagy, Uram. Add Istenünk, hogy ezt megtapasztalhassuk. Add, hogy ne csak a fejünkben legyen, hanem valóban életünk részévé váljon ez. Köszönjük Istenünk, hogy Te megtartasz minket. Köszönjük, hogy Te velünk vagy. És köszönjük, hogy Te azt ígérted, hogy fogod a mi kezünket nap mint nap is vezetsz. Annyira szükségünk van a Te vezetésedre. Annyira szükségünk van rád, Urunk. Arra kérünk téged, hogy segíts megnyitni a mi szívünket, hogy befogadhassunk téged. Minden helyzetben, minden nap. Ne az aggodalmaskodást, ne a gondokat fogadjuk be a mi szívünkben, akkor, amikor valami nem úgy történik, ahogy azt elképzeltük, hanem álljunk meg egy percre, és a te békességedet és téged tudjunk befogadni. Segíts meg ebben, Urunk. Köszönjük, hogy meghallgatod imánkat. Amen. Áldott az Isten, aki meghallgatja a könyörgésünk szavát. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Hirdetem a gyülekezetnek, hogy ezen az Isten tiszteleten is a szeretet szolgálati perselyben levő adakozást a nepáli Szabó család részére szánjuk. Ez a család Nepálban van, misszionáriusok Nepálban, és nagyon jó látni és tudni azt, hogy mi, a mi kis gyülekezetünk segíthet egy teljesen más kontinensen élő közösségnek. Ezért mindenkit szeretettel kérünk, hogy adakozzanak a nepáli misszióra. Most pedig énekeljük a 460. ének második és harmadik versét. A 460. ének így kezdődik, második verse így kezdődik. Bízzál az Úr, veled leszem. Vallást a mi hitünkről elmondan a Heidelberg IKC bizonyságtételét. Életemben és halálomban egyetlen vigasztalásom, hogy mind testestől, mind lelkestől, akár élek, akár halok, nem önmagamé, hanem az én hűséges Uramnak és megváltómnak, a Jézus Krisztusnak a tulajdona vagyok, aki az ő drága vérével minden bűnömért tökéletesen eleget tett, engem a sátán minden hatalmától megszabadított, és úgy megőriz, hogy az én mennyei atyám akarata nélkül még csak egy hajszál sem eshetik le a fejemről, sőt, inkább mindennek az én üdvösségemre kell szolgálnia. Azért engem szent lelkével biztosít az örök élet felől, és szív szerint hajlandóvá és készített arra, hogy ezután ő neki éljek. Végezetül énekeljük a 399. ének negyedik versét. A 399. ének negyedik verse így kezdődik, zenj hát az Úrnak, s járd az utat. Őrizzen meg téged, ragyogtassa rád orszáját az Úr, és könyörüljön rajtad. Fordítsa az ő orszáját feléjád, és adjon neked békességet. Amen.